Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek az ő szent nevét, dicsérjétek az ő hatalmának boltozatán, dicsérjétek hősi tetteiért, dicsérjétek őt nagyságának gazdagsága szerint, dicsérjétek őt hangos cimbalommal, minden lélek dicsérje az Urat, dicsérjétek az Urat. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, Istenünket. 35. Zsoltárunk első versszakát énekeljük el. Perej Uram, perrőj innen. Kilencvenegyedik énekünket keressük meg, egy reggeli dicséret, mindez, énekeljük mind az öt versszakát, ismert dallamra tesszük mindezt. segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében. A 16. fejezetet olvasom, az első 16 verset most alkalmunknak kezdetén. Hosszabb az ige szakasz, foglaljuk el helyünket, testvéreim. Ajánlom nektek nőtestvérünket, Fébét, aki a kentreai gyülekezet szolgálója. Fogadjátok be őt az Úrban, a szentekhez illően, és álljatok mellé minden olyan ügyben, amelyben szüksége van rátok, mert ő is sokaknak lett pártfogója, nekem magamnak is. Köszöntsétek Priszkvát és Akvillát, akik munkatársaim Krisztus Jézusban. Ők értem saját életüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a népek valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban lévő gyülekezetet is. Köszöntsétek az én szeretett Epájnetoszomat, aki Ázsia tartományának első zsengéje Krisztusban. Köszöntsétek Máriát, aki sokat fáradozott értetek. Köszöntsétek Andronikoszt és Júniát, rokonaimat és fogolytársaimat, akiket nagyra becsülnek az apostolok körében, akik nálam is előbb jutottak hitre Krisztusban. Köszöntsétek az Úrban szeretett Ampliátuszomat. Köszöntsétek Urbánuszt, aki munkatársunk Krisztusban, és az én szeretett Stakhiszomat. Köszöntsétek Apellészt, Krisztus kipróbált emberét, köszöntsétek Aristobulosz háza népéből valókat. Köszöntsétek Héródiont, az én rokonomat. Köszöntsétek Narcissus háza népéből azokat, akik az Úrban hisznek. Köszöntsétek Trifajnát és Trifószát, akik fáradoznak az Úrban. Köszöntsétek a szeretet Persziszt, aki sokat fáradozott az Úrban. Köszöntsétek az Úrban kiválasztott Rúfuszt és anyját, aki nekem is anyám. Köszöntsétek Aszinkriszoszt, Flegont, Hermészt, Pátrobászt, Hermászt és a velük lévő testvéreket. Köszöntsétek Filologoszt és Júliát, Néreuszt és nőtestvérét, valamint Olimpászt és a velük lévő szenteket mind. Köszöntsétek egymás szent csókkal. Köszöntiteket Krisztus minden gyülekezete. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, fennállva imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged, mert láttuk és hallottuk az ígédet az elmúlt napokban. Köszönjük, hogy megindítottad a mi szívünket, életünket. Köszönjük, Urunk, hogy önvizsgálatot is tarthattunk, és te bátorítottál jelenléteddel, valóddal arra, hogy életünk, mely eljegyzett élet valóban benne teljesedjék ki. Hálásak vagyunk, Urunk Jézus Krisztus, a te kimondhatatlan szeretetedért, ahogyan az ember felé fordultál testet öltésednek idején. Köszönjük, hogy az Atya szavát megértve, meghalva küldetésedet betöltötted és megváltottad a te népedet. Köszönjük, hogy gyermekeid lehetünk, és köszönjük, hogy Jézus Krisztusban közel kerülhetünk hozzád. Az Jézus Krisztusban az Atyához is közel kerülhetünk. És köszönjük, hogy te magad, Urunk, Jézus Krisztus a Szentlélek által lehetsz a miénk. Bocsásd meg, Urunk, hogyha mindezt gyakran csak a a fejünkkel átgondoljuk, hisszük, jónak gondoljuk, jónak mondjuk, és elmarad ennek az életszentsége, elmarad a mindennapoknak gyakorlata. Bocsáss meg, hogyha éppen emiatt lesz a mi életünk bizonsága fonák, és emberek azt mondják, hogy ez is valamifajta elvi dolog, amelyben oly sokat papolnak, nem pedig megélik. Kérünk téged, hogy taníts bennünket valódi gyülekezeti közösségre, kérünk téged, taníts bennünket neked odaszánt, egész életünket valóban neked felajánlott mindennapokra. Szentlélek Úristen, arra kérünk, hogy jöjj közénk, és magyarázza te igédet, hogy értsük akaratodat, hogy egy testvéri közösségé lehessünk és épülhessünk. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 172. dicséretünket énekeljük el. Üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, szentelként segítségül hívva és várva. Írva található a felolvasott Szent Leckében, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 16. fejezetben, a 3. verstől olvasom az 5. terjedő szakaszt. Köszöntsétek Priszkvát és Akvillát, akik munkatársaim Krisztus Jézusban. Ők értem saját életüket kockáztatták, és nekik nem csak én vagyok hálás, hanem a népek valamennyi gyülekezete is. Köszöntsétek a házukban lévő gyülekezetet is. Köszöntsétek az én szeretett Epainetoszomat, aki Ázsia tartományának első zsengéje Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, az elmúlt napokban, szerda, csütörtök, pénteken, Pomázon együtt lehettünk, és a rómaiakhoz írott levél 12. fejezete alapján olvastuk és hallottuk Isten igéjét, ahogyan bátorít bennünket, Urunk, arra, hogy okos istentiszteletként szálljuk oda egész életünket a mi Urunknak, és hogy ne igazodjunk ehhez a világhoz, hanem változzunk meg a mi elménknek megújulásával. Ennek az igehirdetés sorozatnak az utolsó estén arról tettem bizonságot, hogy a Krisztusba vetett hit az valódi életet jelent. Nem egyfajta elvi álláspontot és egy elvi kifejeződését annak, hogy mi Jézus Krisztus gyermekei vagyunk, hanem ennek minden tekintetben, az élet minden tekintetén történő meglátszódását. Ugyanis lehetetlen, hogy azok, akik a Krisztusban vannak, azok ne teremjék a megtérésnek a gyümölcseit is. Hogy ne legyen az életünk gyümölcsöző élet. Mert hogy úgy tűnik, túlságosan és intellektuálissá tettük a Krisztushoz való tartozásunkat. És minthogyha az én életemben így volt és így van, ezért is volt számomra is fontos ez az ige szakasz, minthogyha túlságosan is, értsétek jól, szószéki lenne a mi életünk, vagy túlságosan is a laborban, valahol a műhelyben kitalált lenne az életünk, nem pedig a hétköznapi életben. És lehet, hogy éppen ezért vannak többen olyanok, akik elfordulnak a hittől. Nem azért, mert a mi életünkön rosszat látnak. Nem azért, mert nincs összhangban a szó és a cselekedet az életünkben, hanem azért, mert egész egyszerűen nem ábrázolódik ki mindaz a jó, amit Jézus Krisztustól kaptunk. Bevallom őszintén, hogy hosszú-hosszú ideig nagyon szimpatikus volt nekem, egyéb tekintetben mind a mai napig nagyon szimpatikus nekem Gyökösi Bandi bácsinak minden tanítása, gondolkodása, ige látása, az a fajta mély érzés, amelyet ő Jézus Krisztustól kapott. Az írásaiban egyhelyütt azonban találkozom egy olyan kifejezéssel, amit általánosságba véve természetesen igaznak tartok, de a gyakorlati következményeit lehet, hogy azért, mert gyakorló lelkipásztor vagyok, mégiscsak valamilyen formában másképpen látok. Gyökösi Bandi bácsi azt mondja, hogy az életünknek a lényege az, hogy legyünk krisztusi emberek. Ő azt mondja, homo christianosok legyünk. Olyanok, akik Jézus Krisztusnak a megváltottja, és ebben én messze menőkig egyetértek. De azt is hozzáteszi Bandi bácsi, hogy ezek a homo christianosok egyik barátjával történt beszélgetésre hivatkozik. Lehet, hogy nem mindig járnak gyülekezet közösségébe. Lehet, hogy egészen egyszerűen az életet csak annak az örömében élik meg, ahogyan Isten megváltotta őket. Leírja egy történetben, hogy néha összegyűlnek, megtörik a kenyeret, talán esznek utána szeretett vendégségül egy jó zsíros kenyeret is, és úgy csak úgy jól együtt vannak, de már hiányzik az a tűz, amely itt tart bennünket egy gyülekezet közösségében. És egészen bizonyos az is, kedves testvérek, hogy a személyes látásom, tapasztalásom és az elmúlt 11 néhány évben az, hogy sokkal többekről tudom, hogy Jézus Krisztusnak átadták az életüket, mint ahogyan ennek a látható közössége megjelenik. És persze imaórákon, bibliaórákon újra és újra visszatérünk, és imádságban hordozzuk azokat, akik Krisztusnak átadott életű emberek, és közben kérdezzük azt, hogy mit rontottunk el, hol hibáztunk, mi az a pont, ami a gyülekezetünk közösségét nem teszi vonzóvá. Manapság nagyon divatos arról beszélni, hogy az intézményes közösséggel szemben a Krisztus követőket élő közösségé kell szervezni korlátok nélkül. És mégis azt mondom, kedves testvérek, nem bántólag szeretném ezt megfogalmazni, hogy az egyház nélküli kereszténység, a gyülekezet nélküli kereszténység, az nem olvasható ki a Bibliából. És sokszor feltételezni is nagyon-nagyon nehéz. Így mondja ezt egy gondolkodó, hogyha egy jegyes pár azt gondolja, hogy majd az ő házasságát, az ő együttlétét a romantika fogja megőrizni, akkor az téved. Azoknak a példájából látjuk, és azoknak a példájából tudjuk ezt, akik aranylakodalmat ülnek meg. És elmondják, hogy tulajdonképpen a házasság az, ahogyan egymásnak fogadalmat tettek, az őrizte meg az életüknek a szerelmét, a romantikáját. Soha nem fogom elfelejteni, most a jóra emlékszem, ehelyről is a pomázi templomban, amikor Sós Laci bácsi 63 év házasság után odaállt az úrasztalához, már szinte oda roskadt az úrasztalához, meg volt terítve az úrasztala, emlékszem, sok-sok kiskehely volt rajta, és már úgy állni nagyon nem tudott, ezért úgy rá roskadt az úrasztalára, azon gondolkodtam, hogy jaj, össze nem dől a torony, amit építettünk a kelyhekből, és úgy oda tette a kelyheknek a tetejére azt a verset, amelyet a felesége elvesztése kapcsán mondott el a gyülekezet közösségében bizonyságul. Ennek a versnek az volt a lényege, hogy az én rútom. És elmondta azt, hogy a legnehezebb órákban, a legnehezebb percekben az a fogadalom tartotta meg az ő házasságukat, amelyet az Úristen színe előtt mondtak. Hogy amikor nehéz volt, hogy amikor valóban zajlott az életük, amikor robogott az életük, amikor viharos volt az életük, akkor abban nem volt semmi romantika. Semmi romantika nem volt. Hanem csak az volt, hogy egymásnak az Úristen színe előtt hűséget fogadtak. Kedves testvérek, hadd mondjam így, hogy az Isten által elrendelt, elhívott, kihívott gyülekezet, az Isten által megszentelt közösség az, amely a mi hűségünknek a példájává válik. Sokat kérdezzük, és én magam is átéltem, nem azért, mert korosodom, és nem azért, mert egyre több és több dologgal ismerkedem meg, és látok vele, hogy annyi forradalmár gondolat, és annyi forradalmár típusú ember van az egyház életében. De vajon megemlékezünk-e azokról, és példaként állítjuk-e azokat, akik éles látásuk mellett hűségesek, akik vállalják a hűségnek a kockázatát, akik fáradhatatlan keresztjének, akik hordozzák az evangéliumot, akik álhatatosan ragaszkodnak az Isten félelméhez, az engedelmességhez, és az Isten dicsőségéhez. És hogy minden körülmény közepette igyekszenek megtartani azt, amit Krisztus bennük felépített. Fáradhatatlanul végzik mindezeket. Örömmel látom, nem most, de örömmel látom mindig az ifjúságnak a gondolatait, szavait, ahogyan a gyülekezeti élethez fordulnak. Talán egy évtizeddel ezelőtt, vagy talán egy kicsit kevesebb, mint egy évtizeddel ezelőtt, egy ifjúsági órán készítettünk egy nagy-nagy tacepaót, hogy milyennek is kellene lenni annak az egyháznak, amely fiatalos, annak a gyülekezetnek, amely tele van lendülettel, dinamikával, élettel, és emlékszem, hogy kifelé a pomázi templomból ezt a tacepaót kifüggesztettük, talán egy kicsit úgy, avval a hévvel, avval a lelkesedéssel, mint ahogyan Luther a 95 tételét, hogy változtassuk meg a gyülekezetünket, változzon meg mindaz, amiben vagyunk. Fontos dolog ez a fajta látás, mondhatom így is, hogy profétikus gondolkodás, kétségtelenül az egyház életében elengedhetetlen, proféták nélkül, Istentől kapott jövőlátás nélkül nem megyünk előrébb. Ez egészen bizonyos. Pünkösd pontosan erről szól, hogy majd fiaitok és leányaitok azok álmokat álmodnak, és majd véneitek is profétálni fognak. Azaz nem egy helyben járás a gyülekezet élete, ezt világosan tudom. De vajon párosul-e a kitartással, a hűséggel? Párosul-e egy picit a hétköznapoknak a valóságával? Kedves testvérek, talán a japánokról mondják el azt a hétköznapi élet területén, hogyha valaki elvégzi az iskoláit, elvégzi az egyetemét, hogyha bekerül egy munkahelyre, akkor kiszámíthatja azt, hogy majd amikor nyugdíjas lesz, akkor azon a bizonyos belső ranglétrán hol fog nyugdíjba menni. Annyira kiszámítható a rendszer, hogyha valaki hűséges egy munkahelyen, betette a lábát, felvették erre a munkahelyre a 20-as évek közepén vagy végén, akkor a 60-as éveknek a közepén, a mai számításaink szerint, nem tudom, a japán rendszert, vagy a 70-es éveknek az elején, hol fog ebből kilépni? És a legnagyobb megbecsültsége azoknak az embereknek van, nekünk ez furcsa, akik elkezdték a munkájukat, és ugyanott be is fejezik. Ezzel szemben gyakran ebben a sodródó, változó világban, amely annyi impulzust hordoz magán, észesen vesszük, hogy mi magunk is gyakran lélekben is, meg a cselekedetekben is csapongóvá lettünk. Nincs az a belső inger küszöb, amely már bennünket valamilyen formában megmozdítania. És talán ezt gondoljuk az Isten tiszteletektől is, hogy hol van az a határ, hol van az a magasság, vagy hol van az a mélység, amely bármire is elindítana bennünket. Nem, de inkább nekünk is, mint gyülekezetnek, avval kellene foglalkoznunk, hogy hogyan segítsünk az emberiségnek a baján, hogy hogyan lépjünk oda szegényekhez, nyomorúságban lévőkhez, hogyan gyűjtsünk pénzt erre vagy arra, azért, hogy egy-egy problémát felgöngyölítsünk. Nem, de az a megfogalmazás ma, hogy a keresztény közösségnek annak valamilyen formában részt kell vennie a szociális igazság szolgáltatásban, mint hogyha ez volna az egyháznak a feladata. És miközben elkezdünk projektekben gondolkodni, elkezdünk nagy célokban gondolkodni, észre sem vesszük, hogy már nem okoz örömet nekünk a legnagyobb hír, a megváltás. Hogy Isten a legnagyobbat készítette nekünk, az ő fiát, Jézus Krisztust adta. Néhány nappal ezelőtt mondtam a feleségemnek, hogyha engem valaki mostanában felhív, akkor két dolog miatt hív fel. Vagy azért, mert valami baja van, nem lelki baja van általában, vagy azért, mert pénzre van szüksége. És már észre sem veszem a legnagyobbat, hogy Krisztus megváltott gyermeke lehetett. És lehet, hogy ezért az észrevétlenség miatt van valami fajta unottság az egyházban, unottság a tantételekben, unottság a vezetésben, és ez pedig felfúvalkodottsághoz vezeti az embert. Mert valahogyan megkeményedett a szívünk, amikor Krisztus haláláról és feltámadásáról hallunk. És valahogyan tudjuk mi jól, hogy szeretnénk igazi közösségbe tartozni, gyülekezetbe élni, de mégsem akarunk ebben a gyakorlatban megmaradni. Mert a legnehezebb az, kedves testvérek, és látjuk ezt főleg a fiataljainkon, gyermekeinkkel, ez nem bántás, félre ne értse a legfiatalabb, aki itt van az Isten tiszteleten, hogy kevés forradalmára van ennek a világnak. És legtöbbször mi reggelente ugyanabba a boltba megyünk be vásárolni, ugyanazokkal az emberekkel találkozunk, ugyanarra a munkahelyre megyünk, és ráadásul vasárnaponként is ugyanabban a templomban vagy imádságban vagyunk. Kedves testvérek, legtöbbször mi olyanok vagyunk, mint mindazok, akik itt felsorolva olvashatóak a római levél végén. Akikről hallunk, legtöbbjükről nagyon keveset tudunk. Nagyon keveset. Mondjuk így a legnemesebb értelemben a hétköznapi tanítványokról, akiknek az élete engedelmes élet, és akiknek az élete ugyanabban az irányban halad. Akik fáradhatatlanul naponta kinyitják a Szentírást, olvassák Isten igéjét, imádkoznak akkor is, amikor csönd van az életükben, akkor is, amikor próbák vannak benne. Azokról, akik meghallották a felszólítást, a megtérésre hívó, hitre hívó szót, azt, ahogyan Isten kihív bennünket ebből a világból, és nem csak arról van szó, hogy Isten kihív bennünket ebből a világból, hanem hogy belehelyez egy gyülekezetbe, belehelyez egy közösségbe. John Stott, az angol száz anglikánus prédikátor mondja azt az egyik könyvében, hogy az Úr nem helyezte őket egyházba, anélkül, hogy meg ne váltotta volna őket, tudnélik a tanítványokat, és nem váltotta meg őket anélkül, hogy egyházba helyezte volna őket. Kedves testvérek, ha Isten engedi majd itt a nyári időszakban erről a fejezetről, az itt olvasható személyekről szeretnék szólni egy picit bővebben is. Legyen most az első, aki a felsorolásnak, ha nem is a legelején áll, de mégis most igényben elsőként olvastuk egy házaspárnak a története, Akvilla és Priscillának a története. Róluk Lukács evangéliumában is olvashatunk, illetve Lukács jegyzi fel a Cselekedetek könyvében, bocsánat, az evangéliumban nem olvashatunk, hogy Pontuszból származott Akvilla. Ez egy tartománya a Fekete-tenger déli vidékén. És azt is tudjuk Akvilláról, hogy foglalkozása szerint nemes készítő, sátorponyva készítő mester, ugyanúgy, mint ahogyan Pál volt. És azt is tudjuk, hogy valamikor elindul a birodalom fővárosába, Rómába, és ott már nősként jelenik meg, elindítja saját vállalkozását a fővárosban, és olyan portékát készít, amely kelendő a római birodalomban, a vízhatlan sátorponyva kelendő portékának számított, és egészen bizonyos, hogy jó megélhetéssel rendelkezett feleségével együtt. Egyszer azonban váratlan helyzetbe kerülnek, Krisztus után 49-ben Claudius császár egy rendeletet ad ki, hogy minden zsidónak el kell hagyni a Rómát, mert valami Krestos nevű illető miatt különféle nyugtalanság támadt a zsidók között. Nem tudjuk egészen pontosan, hogy ez a Krestos, ez vajon Krisztust jelentette-e, és nem tudjuk azt, hogy Akvilla és Priscilla hallotta-e már a Krisztusról szóló evangéliumot Rómában, csak azt tudjuk, hogy el kell indulniuk, ott kell hagyniuk Rómát. Valamikor az 50-es években, most itt a szó szerinti 50-es években találkoznak Pál apostollal, és Korintusban már úgy olvasunk róluk, mint egy hívő házaspárról. Ők azok, akik Pál apostolnak is megélhetést adnak, munkát biztosítanak. Hát íme, kedves testvérek, ez az, amit az evangéliumban rólunk tudunk. De ennél sokkal többet is elmond itt az apostol. Azt mondja el Akviláról és Prisciláról, hogy számukra a kereszténység nem üres formaság. A mindennapi életben jelenik meg mindez. Méghozzá egy házas pár életében. Milyen áldott dolog az, és most majd nézzük a többi, a római gyülekezet köszöntésében szereplő személyt is, de most milyen áldott dolog az, amikor férj és feleség együtt szolgálnak az Úrnak. Ode sokszor összeszorul a szívünk, hogy csak a feleség az Úré, ő jár a templomba, csak ő imádkozik. A férj pedig talán robotol, talán szórakozik, és fordítva is igaz lehet, hogy a férfi hisz, a feleség pedig nem veszi komolyan Jézus Krisztus követését. Milyen áldott dolog, hogyha most már a rövid üzeneteknél tartunk az, amikor együtt magasztalhatjuk az Istent. Amikor együtt szolgálunk. Ez nem dicsőség, testvérek. Ez kegyelem. Kegyelem. És milyen szép, hogy Akvilla és Priscilla, mert őket a Szentírás mindenütt együtt említi. Ők hajlandók a szolgálatra sok időt is fordítani. Olvastam, hogy ők Pál apostolnak a munkatársai. És azt is el tudom képzelni róluk, hogy elfoglalt emberek, hogy keményen meg kell küzdeniük a mindennapi kenyérért, és mégis marad idejük arra, hogy az apostol munkáját segítsék. Ez pedig persze azt a kérdést is felveti bennünk mindannyiunkban, hogy mi mennyi időt fordítunk Isten országának építésére. Hányszor látom én is azt, hogy hívogatáskor elhangzik, nincs időm. Még egy órára sincs időm hetente. Nincs időm igét olvasni, nincs időm imádkozni, nincs időm szeretett szolgálatot végezni, nincs időm beteget meglátogatni. Nem arról szól most az egyszerű beszéd, hogy másra van időnk, nem erről van szó, hanem a pozitív példát szeretném hozni, kedves testvérek. Akvilla és Priscilla együtt szolgálnak. Néhány héttel ezelőtt, ez mégiscsak kikívánkozik belőlem, ha megbotránkoztatok, akkor bocsánatot kérek, beszéltem egy férfival, aki évekkel ezelőtt a gyermekeivel hűségesen minden vasárnap járt a templomba. Minden vasárnap járt a templomba. Hozta a fiát és hozta a lányát. Gyermek délutánokon vettek részt. Ő maga is ott volt, segédkezett. A házas életükben volt egy hatalmas mélység, megtört a házassági szövetség, volt benne sok-sok szörnyűség és sok-sok borzasztó elem. Aztán egy picit a házasságuk mellett a családnak is a lelkésze lettem, mert a szerettei körében valaki öngyilkos lett, most mit csináljanak, kihez forduljanak, ki lesz az, aki egyáltalán még vállalja, hogy odáll a sírja mellé, valahol az erdőben találták meg az illetőt. Aztán szépen formálódott az életük, a gyermekek hitoktatásra jártak, már-már jött a konfirmációnak az ideje, a szülők is, a férfinak a szülei is megjelentek a templomba, bejelentkeztek formálisan az egyházba. Tudom jól, hogy a gyülekezetünk tagjai közül meglátogatták őket, megkeresték őket, és most megkérdeztem tőlük, hogy most hol vannak, hiányoznak, nem elérhetőek a gyerekek a hitoktatás számára az iskolában, kiiratták őket a hittanról, elkölcsórára járnak. Aztán megkérdeztem a nagyobbikat, mert jött a telefon a nénikétől, vagy a keresztmamától, hogy szeptember volt lesz a fiú a konfirmáció alkalmon. Eltelt azóta 2 szeptember, lesütve jön a keresztmama, amikor erre jár felénk Magyarországon, a Pomázi templomba, és azt mondja, nem sikerült. No, megérkezek, ahova szerettem volna, megkérdem a férfit, hogy hol vannak. Hát évekig itt voltak, hallották Isten igéjét, a gyülekezet közösségének tagjává lettek. És akkor azt mondta, más szenvedélyünk lett. Más szenvedélyünk lett. És egy sportos elfoglaltságot mondott, nagyon nemes, nagyon kedves, nagyon szép. Azt mondta, más szenvedélyünk lett. Az is jó, nem? Vasárnapra az is jó program. Kedves testvérek, ma példa előttünk áll, Aquila és Priscilla egy gyülekezet közösségének a tagjaivá lettek, és ezért a gyülekezeti közösségért tenni akartak. Aztán azt is látjuk, ami ritka a mi gyülekezetünkben, de tudom, hogy volt erre példa már sokszor, hogy valaki a házát is felajánlja az evangélium hirdetésére. Teljesen más világok ezek, de amikor együtt imádkozhatunk, együtt könyöröghetünk, egy-egy otthonban, mint egy nagy családban. Jaj, de jó az, amikor ilyen alkalmak is megtörténnek. És az utolsó, kedves testvérek, azt szeretném még elmondani, amit igény mond, hogy ők maguk az életüket is kockáztatták Pálért. Ha szó szerint olvassuk ezt az igét, akkor azt találjuk benne, hogy az életüket, azaz a fejüket is letették Pálért. Tudnék, az első keresztények, az első Krisztus követők életében a megtérés az ezt is hordozta magában, a mártíromságot, hogy oda kell hajtaniuk a fejüket. Ez a történet nincsen leírva a Bibliában, Pál sem írja le sehol az apostolok cselekedetéről írott könyvben, hogy hol volt az, amikor Aquila és Priscilla kockáztatták az életüket, ő érte. De a keresztény üldözések idején vagyunk, testvérek. És ilyet csak olyan megtenni, akiben ott van az örök életnek a reménysége. Pénteken erre helyeztem a hangsúlyt, hogy amikor Isten megvált, akkor egy közösségből kihív, és egy új közösségbe helyez be. És az első századokban egy döntő életformabeli változás volt. Kilépni a pogány közegből, a látszólagos biztosból, és belehelyezkedni Isten kezébe. Hogy mind jó, amit Isten tészen. Szent az ő akaratja. Nagyon nehezen tudjuk, én magam is nagyon nehezen tudom ezt átélni, hogy a saját életem is kockán foroghat Jézus Krisztusért. de talán azért, mert túl sokszor tagadtam meg én. Túl sokszor lettem Krisztusnak árulójává. Túl sokszor mondtam azt, hogy jó az, aki a Krisztus felé tart, majd csak megérkezik valamikor. Most se gondolom másként, jó az, hogyha valaki Krisztus felé tart, csak érkezzen meg. Legyen benne otthon. Úgy tűnik, mintha túl kicsi lenne a kockázat. Túl kicsi. És talán azért, mert nem látszódik rajtunk az az életszentség, amely az itt felsoroltakon látszódott. Akvillám, Priscillám látszódott, Epainetoszon látszódott, Márián látszódott, a többieken, Júnián vagy éppen Urbánuszon. Ők az életüket tették fel Krisztusra a szószoros értelemben. Áldom Istent azért, hogy mi békés közegben lehetünk. De azt nem tudom elfogadni, hogy a kereszténységünk az csak kulturális tényező legyen a mindennapok világában. Jöjjetek! Amikor Isten indít bennünket, akkor valóban változzunk meg. Amikor Isten indít bennünket, akkor valóban tegyük oda az életünket az ő kezébe. Mint hogyha arra volna szükség, mint egykor a zsidó nép életében, fogságból kellene megszabadulni, és meglátni azt, hogy mit ad az Isten a mindennapokban. Testvérek, mindez csak gyülekezet közösségében lehet. Aquila és Priscilla nem magányos farkasok, még házaspárként sem, nem anonim keresztjének, ahogyan ma szokták mondani, hanem részesei voltak a római gyülekezetnek, majd részesei lettek a korintusinak. És ha máshová hív fel őket az Isten, akkor hiszem, hogy annak a gyülekezetnek is a részesévé lettek. Betagozódtak Krisztus testébe, vállalták a hűségnek a kockázatát. Vállaljuk mi is. Amen. Fennállva testvéreim, válaszoljunk az elhangzott igére. 393. dicséretünket keressük meg. A második verszakát énekeljük ennek az éneknek. Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, Köszönjük neked, hogy te egy gyülekezet közösségébe hívtál meg bennünket. Köszönjük neked, hogy így adtad ígédet, és így adtad szent lelkedet. Köszönjük neked, hogy itt Csobánkán is megvalósulhat mindaz, ami az első pünkösd napján megvalósult, hogy lelked és ígéd Krisztusra mutatva híveket egybe tart. Köszönjük neked, Urunk, hogy hűséges gyermekeid lehetünk, és arra kérünk téged, hogy mindez látszódjék meg hétköznapi munkánkon, legyen a megtérésünknek gyümölcse a másik ember irányába. Add, Urunk, hogy legyen időnk a veled való személyes közösségre, és legyen időnk, Urunk, a gyülekezeti közösségben való élésre is. Tudjuk, hogy ezt te kiformálhatod és megadhatod nekünk. Kérünk, Urunk, arra is, hogy ha kell, akkor egy percig se hezitáljon a mi életünk, hogy megvalljunk-e téged, vagy megtagadjunk, akkor is, hogyha esetleg mindettől előre menetelünk függ, vagy éppen egy-egy sikeres üzletünk, annak megkötése, vagy éppen az attól való elállás. Ne vaciláljunk, Urunk, akkor, amikor gyermekeink jövőjét tekintjük, vagy éppen annak a présében vagyunk, hogy Krisztussal vagy Krisztus nélkül engedd megértetni velünk, hogy a legjobb az, hogyha hűségesek maradunk te hozzád minden tekintetben. Kérünk téged, bocsásd meg a mi egyházunknak és gyülekezetünknek minden hiányosságát. Bocsásd meg, Urunk, a mi hiányosságainkat is, hogyha rossz példákká lettünk, vagy éppen nem lett példává a mi életünk. Arra kérünk, Urunk, nyisd meg a te szolgálatodnak való lehetőséget, bátoríts bennünket odafordulásra és neked tetsző életre. Imádkozunk hozzád, Urunk, így gyermekeinkért, könyörgünk, Urunk, a pedagógusokért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik szabadságra készülnek. Könyörgünk a gyermektáborokért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a kórházi ágyakon fekvőkért, az oda készülékért, vagy a kórházi ágyakból felemeltekért. Hálásan köszönjük, hogy együtt magasztalhatunk és dicsérhetünk téged itt a gyülekezet közösségében. Te légy, Urunk, a gyászolók vigasztalója, és te légy, Urunk, az özvegyeknek támasza, te légy, Urunk, az egyedül lévőknek bátorítója, te légy, Urunk, hogy bennünket is indítasz a másik emberhez, a testvérhez. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, hallgassuk meg a hirdetéseket. Kedves testvérek, megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Testvéreim, gyermektáborunk idén Bakony-Bélben kerül megrendezésre, egy gyönyörű környezetben, erdei iskolában leszünk, ahol kényelmünket és sok minden szolgálja majd. Úgy döntöttünk, hogy a vacsorát is megrendeljük attól a helytől, ahol a szállást és az ebédet kapjuk. Így ebben az esztendőben most nem gyűjtünk külön kakaót, lekvárt, zsírt, cukrot, mint ahogyan tettük eddig, hiszen ebből készítettük a reggelit és a vacsorát. Reggelire valót, szalámit, egyebet elfogadunk, de azt kérem, hogy egyeztessük le. A vacsorát viszont megrendeljük, aki jó szívvel tud ehhez a célhoz anyagilag is kapcsolódni, hogy így a megnövekedett költségeket álljuk, azt köszönettel fogadjuk. Hirdetem, hogy két táborunk lesz még a nyáron, augusztus 21 és 24 között napközis tábor, 27 és 29 között pedig ifi tábor lesz majd. Jövő heti alkalmaink a következőképpen alakulnak. Kedden Kékkereszt alkalom Pomázon, 6-kor bibliaóra Csobánkán, 6-kor fél héttől bibliaolvasókör. Szerdán 6 órakor bibliaóra Pomázon. Pénteken 6 órakor ifjúsági biblia most konfirmáltaknak, fél 8-tól az idősebbeknek. Szombatra kaptunk egy meghívót 16 órára. A Csömöri gyülekezet hívés vár bennünket. Templomot és gyülekezeti házat, parókiát építenek. Ebből az első ütem elkészült. A parókia, gyülekezeti ház és lelkész hivatal. Ennek a hivatalos birtokba vételére kerül majd sor 16 órakor. Vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-től pedig Pomázon. A mai napon 18 órakor lesz Psalmus kórusunk évadzáró hangversenye, 19 órától pedig presbiteri gyűlést tartunk majd. Testvérem, hirdetések végével záró énekünket keressük meg, 338. dicséretünket keressük, énekeljük el az első és a második versszakát. Lelki próbáimban Jézus légy velem. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Áldás békesség, Isten velünk viszontlátásra.